Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio podcastje április 22-én hétfőn. A műsor első részében arról lesz szó, hogy nem viszi-e zsákutcába a kormány az országot, ha olyan gazdaságpolitikában hisz, amely a jelenlegi fejlettségi szintünkön nem hoz érdemi előrelépést.
Amikor elérünk egy bizonyos fejlettségi szintre, egy bizonyos relatív fejlettségi szintre, a mi esetünkben ugye ez most az Európai Uniós átlagos fejlettség háromnegyede, akkor egyre inkább azt látjuk, hogy ennek a típusú modellnek már nem nagyon van további kifutása. Tehát ideírhatjuk még a 422. multinacionális céget, de ő már csak a 421-től tudja elvenni a munkaerőt, nem különösebben termelékenyebb, mint a megelőző. Tehát igazából ez a fajta folyamatos mennyiségi bővülésen alapuló modell, ez egyszerűen egy idő után természetes módon elfogy.
Erről Madár Istvánt, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. A második blokkban az Nvidia árfolyamesésének okait elemezzük Jónap Rihárddal, a Concord részvénypiaci stratégája azt is elárulja, hogy van-e olyan sztori, amely a mesterséges intelligencia után megmozgathatja a befektetők fantáziáját a tőzsdén. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 22-én. Az elmúlt néhány év nem tekinthető kimondottan sikertörténetnek a magyar gazdaságpolitikában. Volt egy hosszú recessziós időszakunk, kicsit felborult a költségvetés, az inflációt, azt gondolom mindenki érezte a saját bőrén, és azt is lehet látni, hogy egyre hátrébb csúszunk az uniós fejlettségi ranglistákon. A kormány pedig valamilyen megoldási javaslattal előállt, de ezek úgy tűnik, hogy egyrészt nem újak, másrészt pedig könnyen zsákutcába vihetik az országot. Erről fogunk beszélgetni Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makroelemzőjével. Szia István, üdvözöllek a műsorban.
Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Azért beszélgetünk most, mert írtál egy nagyon hosszú és nagyon kimerítő elemzést a Portfolióra, ezt majd be is tesszük a podcast leírásába, és ezt azzal kezdte gyakorlatilag, hogy mik a legégetőbb problémája a magyar gazdaságnak, és azért is kérdeznélek erről, mert az, amit te problémaként azonosítasz, egyáltalán nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű, és érzi a saját bőrén. Tehát mik ezek?
Igen, ugye nyilván mi makrogazdasági szempontból közelítünk ez a dologhoz, de azért ez talán lecsapódik a hosszabb távon az átlag emberek a mindennapi megélhetés szintjére is. Ugye itt arról van szó, hogy ahogy minden ország, Magyarország is küzdik egy pár kihívással, de ezek a kihívásoknak egy része most vált nagyon látványossá. Ugye alapvetően két részre bonthatjuk ezeket a kihívásokat. Az egyik az úgynevezett ciklikus problémák, azok a problémák, amik alapvetően a gazdaság pillanatnyi pozíciójából, a gazdaságpolitika helyzetéből fakadnak. Ilyen az, hogy a költségvetés nagyon felborult, és ilyen az általánosságban, hogy a gazdaságpolitikának nagyon kevés eszköze van jelen pillanatban arra, hogy a gazdaságot keresleti eszközökkel élénkítse, hiszen nem csak a költségvetéssel van baj, hanem az inflációval is, ma már a külső egyensúly sem annyira parádés, mint volt az energiaválság előtt, és a kamatokkal is óvatosabban kell bánni, az árfolyam leértékelődés sem tűnik igazán jó eszköznek jelen pillanatban, és ezért igazából a ciklikus pozíció a gazdaságnak az, hogy hát nem nagyon akarunk elindulni, döcögünk, de közben meg mégsem vagyunk egy ilyen nagyon, nagyon szép kibocsátási szinten. A strukturális probléma az ebből a szempontból egy kicsit más, hogy ezek a hosszabb távon a gazdaságot nyomasztó jelenségek, és a strukturális problémák közül általában kettőt szoktunk megemlíteni. Az egyik az, hogy a munkaerőpiacon a tartalék szint az nagyon visszaesett, tehát ma már nagyon kevés magyarországi munkára fogható ember van. Még néhány kisebb-nagyobb inaktív réteg van, de általában a képzettségi szintet is figyelembe véve azt lehet mondani, hogy nagyjából elfogyott a munkaerőtartalék Magyarországon. És a másik probléma az, hogy a növekedéshez az elmúlt időszakban ez a munkaerő növekedés nagyon nagy mértékben járult hozzá, tehát ez el fog tűnni. És a másik fontos tényezőben, a termelékenységben viszont nagyon gyengén szereplünk. A magyar gazdaság termelékenység növekedése az elmúlt 25 évben nagyon alacsony volt a régiós összevetésben is, és ez azt mutatja nekünk, hogy úgy jutottunk el ennek a forrásbevonó extenzív növekedési modellnek a végére, hogy több munkaerőt már nem tudunk belföldi forrásokból előállítani, nincsen nagyon látványosan alacsony tőkeköltség sem, sőt jelen pillanatban inkább ugye azt mondhatjuk, hogy még mindig igen magasak a kamatok, és így kellene ebbe az extenzív modellbe bemaradni, vagy megtalálni azt, hogy hogyan tudjuk mégis a termelékenységet gyorsan növelni. És ugye az írásom is arra utal, hogy ebben a kihívásban, ebben a puzzle-ban a gazdaságpolitika igazából nem nagyon húzott elő újat az ingújából, hanem igazából azt mondja, hogy nem baj, akkor ugyanezt kell folytatni tovább, nevezetesen akkor több külföldi munkaerővel, több külföldi tőkével, de menjen tovább ez a tempó, hogy az ipart azt folyamatosan fejlesszük, és jelentős mennyiségű output, ipari gyárkapunk kiömlő terméket állítsunk elő, mert ez lesz a jövőnek a kulcsa, és ez az, ami mi meglátásunk szerint nem nagyon passzol azokhoz a kihívásokhoz, amiket az előbb elmondtunk, és ezekre nagyon kevés és szerény választ képes adni.
Tehát akkor szerinted továbbra is az a fő probléma, hogy ide vonzuk az ipari üzemeket, ennek van egy óriási kibocsátása, természetesen munkahelyeket teremt, ez nem vitás, de nem magasan képzett munkaerőt vonz, és ráadásul a hozzáadott értéke is alacsony, tehát erre szokták mondani, hogy összeszerelő üzem vagyunk, igaz?
Fontos hangsúlyozni, hogy ez a fejlettség egy bizonyos szintjén, ez egy teljesen valid, érvényes fejlődési út. Ezt követi szinte az összes ország, amelyik úgy zárkózik föl, hogy közben bekapcsolódik a világgazdaság vérkeringésébe. Nem is nagyon van más út, hiszen amikor ezen elindulunk, akkor nincs elég a világpiacon szakképzetnek számító munkaerő, különösen nincsen elegendő technológiánk, amit a tőkével kell beimportálni, és ezért igazából nem is nagyon van más út. Ezen az úton viszont, amikor elérünk egy bizonyos fejlettségi szintre, egy bizonyos relatív fejlettségi szintre, a mi esetünkben ugye ez most az Európai Uniós átlagos fejlettség háromnegyede, akkor egyre inkább azt látjuk, hogy ennek a típusú modellnek már nem nagyon van további kifutása. Tehát ideírhatjuk még a 422. multinacionális céget, de ő már csak a 421-től tudja elvenni a munkaerőt, nem különösebben termelékenyebb, mint a megelőző, tehát igazából ez a fajta folyamatos mennyiségi bővülésen alapuló modell, ez egyszerűen egy idő után természetes módon elfogy. Ahogy ma sem azért gazdag Németország, mert Audikat gyárt, meg nem azért gazdag Dél-Korea, mert Samsung mobiltelefont gyárt, hanem azért gazdag, mert ezeket ők találták ki. És az innováció vezérelt növekedésnek pont ez a kulcsa, hogy próbáljunk meg minél több saját értéket beletenni abba, ami az ország határait elhagyja, vagy az ország határon belül értékesítődik, és ez az, amihez nem passzol az a fajta szemlélet szerintünk, hogy akkor az ipari termelést azt nyomjuk föl 30%-ra, hogyha azt mondjuk, hogy igazából a meglévő belső erőforrásainkat kellene minél nagyobb érték előállítására ösztönözni, akkor eléggé megijedhetünk, ha azt látjuk, hogy ezen közben az iparnak a hozzáadott értéke nagyjából 15%, tehát az, ami a gyárkapon kigurul általában, annak a 15%-a az, ami belső érték, tehát Magyarországon előállított érték. A nemzetgazdasági átlag körülbelül 40%, tehát ugye ez a bruttó kibocsátás és a hozzáadott érték aránya, de például egy gyógyszeriparban, amiben már ugye van tudásintenzitás, ott ez már 50%, vagy akár információtechnológiában 65%, amelyik nagyon munkaintenzív és tudásintenzív ágazat, és ehhez képest azt látjuk, hogy mi mégis az ipart próbáljuk meg leginkább helyzetbe hozni, azt az ipart, amiben próbáljuk beletolni a külföldi bérmunkát, az adókat, a támogatásokat, az adóforintokból finanszírozott támogatásokat, és közben meg azt gondoljuk, hogy ez kecsegtet a legkevésbé a nemzeti jövedelem növekedésével a többi ágazathoz képest.
Az ipari üzemek idecsábítása mellett rendszeresen halljuk azt, hogy a magas beruházási ráta szükséges ahhoz, hogy a magyar gazdaság jól prosperáljon. Ez igaz, vagy ez ellen is tudsz érvelni?
Azt gondolom, hogy a magas beruházási ráta úgy általánosságban inkább jó, mint rossz. Azt mutatja, hogy egy országban van elegendő mennyiségű megtérülő beruházási projekt, vagyis olyan projekt, ami profittal kecsegtet, értékteremtéshez teremt kapacitásokat, és munkahelyeket teremt, stb. Tehát ilyen szempontból a beruházás az azért jó, mert ugyan a jelenben nem fogyasztjuk el azt a mennyiségű jövedelmet, terméket, amit előállítunk, mert beruházásra fordítódik, de a jövőben ez egy magasabb jövedelem szinthez fog vezetni. Ezért azt gondoljuk, hogy általában nyilván nem szerencsés, ha egy beruházási ráta alacsony, mert akkor az azt mutatja, hogy az üzleti környezet az nem eléggé prosperáló, nem eléggé beruházásra érett, és ez a gazdaságok lecsúszását jelenti. Ugyanakkor a kormányzat által itt is megcélzott 30%-os arány, ugye ez a GDP arányosan kíván 30%-ot beruházásra fordítani, ez nagyon magas. Ilyen magasan Magyarországon sosem járt, a közelében járt 2021-ben utoljára, ugyanakkor a 2021-ben pontosan azért járt a közelében, ami az egyik ilyen veszélye a nagyon magas beruházási rátának, hogy egyszerűen a kapacitások a beruházási piacon egyre inkább elfogynak, és a hiánygazdasági tüneteket kezdenek elölteni, aminek az az eredménye, hogy elkezd őrült módon emelkedni a beruházási termékek, alapanyagok, nyersanyagoknak az ára, ami fölveri ugyan a beruházás árát, és ettől ugye a GDP arányában, amelyik nem nő ugyanilyen gyorsan, elkezd látványosan növekedni a beruházási ráta, de mindeközben valójában a beruházások volumene az már egyáltalán nem kell, hogy növekedjen, sőt. Ugye ilyen időszak volt Magyarországon pont a 20-as évek elején, és azt mutatta meg nekünk, hogy ami szintén egy további fájdalmas eleme ennek a sztorinak, hogy hiába volt 2017-18-tól 22-ig nagyon magas beruházási ráta Magyarországon. Ez a nagyon magas beruházási ráta egyáltalán nem járt azzal, hogy a bérek fenntartható módon gyorsabban növekedhessenek, a jövedelmek látványosabban bővüljenek, mint máshol. Azt is mondhatnánk, hogy ugyanebben az időszakban a többi visegrádi ország nagyjából ilyen 22-25% közötti beruházási rátával ment, és nem nőttek kevésbé, mint Magyarország. Azt is mondhatnám, hogy sőt, jellemzően inkább gyorsabban növekedtek összességében. Tehát az látszik, hogy egy beruházási ráta fetisizálása, vagy a minél magasabb szint megcélzása önmagában nem érték. Azt nagyon sokszor leírták már a Magyar Nemzeti Bank, de mások is, hogy a mi beruházásainknak a struktúrájával is komoly baj van. Túl azon, hogy általában túlárazottak, drágák a beruházások, az is probléma, hogy jellemzően megy bele betonba, aszfaltba, de nagyon kevés az okos beruházás, ami innováció vezérelt, valamilyen szellemi termékre irányul, és ezáltal nem halmozódik fel olyan többlettudás, olyan érték, ami a jövőben szellemi termékként hasznosítható, mert pedig a tapasztalat az, hogy a prosperáló, innovációigényes ágazatok, amik igazán nagy hozzáadott értéket tudnak produkálni, abban nagyon nagy szükség van az ilyen típusú beruházásokra, meg a tudástőke felhalmozásra, és ez az, ami sajnos azt látjuk, hogy nálunk nagyon-nagyon nem megy jól, és ugye ennek az a további fájdalmas következménye, hogy úgy költünk nagyon sokat beruházásra, és a 30%-os újabb beruházási ráta megcélzása ezzel fenyeget szerintem újra, hogy közben a jövőbeni jövedelmi és fogyasztási kilátásainkat sem javítja érdemben, tehát rosszul használjuk fel a saját erőforrásainkat. Ugye erre nagyon szép példa az, hogy az elmúlt időszakban ez az úgynevezett egyéni fogyasztás, egyfőre jutó fogyasztás, amit az Eurostat közöl, ebben az utolsó előtti helyre süllyedtünk vissza, és most lehet mindenféle kétségeket támasztani az egyes országok adataival szemben, de az, hogy ebben a mutatóban mi relatív lemaradók vagyunk az Európai Unión belül, az szerintem tagadhatatlan, és ennek bizony egy része az, hogy a forrásaink egy része úgy ment el beruházásra, hogy abból aztán az égvilágon semmilyen hosszú távú jövedelem növelő és fogyasztási lehetőséget növelő tevékenység, kapacitás nem épült fel.
Azt is sokat halljuk, hogy nem kedvező, hogyha a Magyarországon működő külföldi vállalatok, és most nem csak az ipari üzemekre kell gondolni, hanem akár a kiskereskedelmi multikra is, ezek a cégek kiviszik a profitot Magyarországról, és azért ott a kormányzat azt szeretné, hogyha lenne magyarországi működő tőke külföldön, és ezáltal a profit egyenlegünk közelítene a nullához. Ez nem hangzik szintén rosszul, de van ebben valamilyen buktató?
Szerintem sem hangzik rosszul, ugye mindenkinek az a vágya, hogy az a tőke, az a általában az a jövedelem, jellemzően ez tőkejövedelem, értelemszerűen profit, ami Magyarországon megtermelődik, az milyen jó lenne, ha Magyarországon maradna, a magyar embereket gazdagítaná. Ehhez viszont ugye nyilván az kellene, hogy az a tőke és a mögötte levő tudás az a magyar embereké legyen, és akkor tud Magyarországon maradni. Ugye, ha nekünk lenne Audi gyárunk, ugye ezt az egyszerű példát mondjam újra, tehát miénk lenne az Audi, abban levő összes szabvány, a tudás, a technológia, akkor nyilván a tőkejövedelem is Magyarországot, a magyar embereket gazdagítaná. És ugye az a németeké, így törvényszerű, hogy az Németországban megy ki legalábbis egy része, amit nem forgatnak vissza. Ugye ez a dologgal nem az a baj, hogy mi nekünk ez nem tetszik, bár óvaintenék mindenkit attól, hogy ezt kizsákmányolásnak tekintsük, hiszen ez egy munkamegosztás, cserében kapunk technológiát az országba, van lehetőségünk tanulni és látni, hogy hogy működik egy ilyen gyár. A munkát ad, viszonylag magas jövedelmet biztosít a magas termelékenysége okán, legalábbis egy Audi típusú befektetés esetében, és ez segít abban, hogy az ország fejlődés egy bizonyos szintig biztosítva legyen, de ugye itt az, amit mondtam, hogy ez egy bizonyos szintig érvényes, és amikor ezt a szintet elérjük, és el tudunk kezdeni úgy egy innovációvezérelt növekedési fázisba lépni, hogy mi magunk termelünk és állítunk elő a világban is újdonságnak számító értékeket, és ezzel vonulunk ki a világpiacra, akkor eljön az az időszak, amikor a mi magyarországi tulajdonú cégeink, külföldi leányvállalatai kezdik el hazautalni a profitot. Van már ilyen most is természetesen, az OTP, a MOL, és sorolhatnék még pár céget. Ezek nyilván mind olyanok, amelyek már ezt tudják, csak nyilván ennek számossága és maga a visszautalt profit az lényegesen kevesebb, mint amit kivisznek. De, és még csak azt sem mondom, hogy még tovább árnyaljam a képet, azt sem mondom, hogy bűn vagy vétek ehhez az államnak bármiféle segítséget nyújtani. Persze egy külföldön levő megtelepedés, hogy megvessük a lábunkat külföldön, az lehet, hogy kell állami segítség időnként, mert lehet, hogy nem olyan a környezet, lehet, hogy ellenségesebb, kevésbé befogadó, lehet, hogy még ebben is van igazság. Ugyanakkor azt önértékén kezelni, hogy mindenképpen nulla legyen az egyenlegünk, és ezt tűzni ki a gazdaságpolitikai lépések céljának, az valószínűleg egy ilyen kicsit fordítva ülünk a lovon játék, mert hogy az a helyzet, hogy ez inkább a következménye a gazdasági fejlődésnek, mint sem az oka. Tehát azért, mert elkezdünk kiküldözgetni olyan cégeket külföldre, amelyek esetleg még nem érettek egyébként egy külföldi terjeszkedésre, attól nem lesz jobb összességében az országnak, el kell jutni arra a fejlettségi szintre és arra a növekedési modellre, ahol ez valamennyire szerves igényként jelentkezik, hogy egy hazai cég a hazai piacot már kicsinek találja, máshol nagyobb megtérüléseket találna, mert ott még kevesebb a versenyképes szereplő, és jobbak a versenykörülmények, és akkor lehet ennek örülni, hogyha egy ilyen folyamat elindul. Egyébként zajlik ez a folyamat, csak igen lassan, mert ahogy a gazdaság is nem nagyon akar átlöködni ebbe az innovációvezérelt modellbe, úgy értelemszerűen a külföldi tőke kibektetéseink is egyelőre még azért visszafogott mennyiségben állnak rendelkezésre.
Még a végén arra kérnélek, hogy egy kicsit segíts a hallgatóknak eligazodni azokban a mutatószámokban, amelyekre a kormány szokott hivatkozni a saját gazdaságpolitikai sikereit alátámasztandó, hogy mit, hogyan kell értelmezni.
Igen, ugye általában van két ilyen nagyon klasszikus mutató, amit szeretünk elmondani akkor, amikor a saját versenyképességünket szeretnénk dicsérni, és ezzel nincsen alapvetően semmi baj, csak jó az, hogyha reálisan látjuk a dolgokat, és jó az, hogyha árnyalt az ezzel kapcsolatos megközelítés. Ugye ez a két mutató, ami nagyon emblematikusan elő szokott fordulni, az egyik ez az úgynevezett gazdasági komplexitás mutató, ezt a Harvard Egyetem fejlesztette ki egy-két évtizede, és ők mondják azt, hogy nagyon fontos az, hogy egy gazdaság milyen minőségű termékekkel hogyan lép be a világpiacra. És ezek a termékek minél komplexebbek, maga a termék, és minél sokfélébb, és esetleg minél unikálisabb, annál inkább egy gazdaságot komplexnek lehet tekinteni, és mivel a gazdasági komplexitás és a gazdasági fejlettség között van egy szoros együttmozgás, ezért ha egy ország nagyon komplex gazdaságszerkezetű, akkor sikerre van ítélve. Ugye ez a gazdasági komplexitás mutatóban Magyarország nagyon jól áll. Egyes mérések szerint akár még a top 10-ben is benne van a világon, de más mérések szerint is 14. nagyjából a legfrissebb adatok alapján. Ez nagyon jó, a régiós országból kevés van, amelyik ennyire jól teljesít. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ez a mutató, ez azt nagyon szépen megragadja, hogy egy ország határait milyen termék hagyja el, de azt nem ragadja meg, hogy ez a termék és az ebben levő komplexitás, a többlettudás, az valóban magyar-e. És ugye amennyiben ez nem magyar, akkor hiába szereljük össze itthon azt a high-tech exportot, ugye ez a másik ilyen szeretve hivatkozott mutatónk, hogy Magyarországon a high-tech és a közepesen fejlett technológiát tartalmazó kivitelünk aránya az nagyon magas világviszonylatban is a többi országhoz képest. Ugye csak az a baj, hogy itt is azt látjuk, hogy bizony ez a mutató, ez nem képes ezt megragadni, hogy ebből mennyi a hazai hozzáadott érték. És ugye akkor foghatunk gyanút, ha megnézzük egyébként, hogy az ilyen listán, például a high-tech export részarány listán előttünk van Mexikó meg Bermuda, akkor gondolhatjuk azt, hogy hát lehet, hogy ez a mutató azért nem feltétlenül a tökéletes mércéje annak, hogy egy ország mennyire van sikerre ítélve. És ugye a másik fontos dolog az az, hogy ha megnézzük azt, hogy ugye ez a TIVA adatbázisban láthatók ezek a mutatók, hogy a hazai exportunkban mennyi a külföldi hozzáadott értékarány, akkor azt láthatjuk, hogy Lengyelországban ez 29%, Csehországban 38%, Magyarországon pedig 46%. Tehát a mi exportunkhoz szükséges a legtöbb olyan külföldi tudást, értéket belepakolni, hogy versenyképes legyen a világpiacon, mondjuk a másik két országhoz képest érdemben többet. Ez pedig azt mutatja, hogy lehet, hogy örülünk az exportunk magas technológiai színvonalának, de valójában ahhoz, hogy ez jobb legyen, ahhoz bizony sokkal több hazai hozzáadott értéket kellene bepakolni. Ugye előszeretettel mondjuk az akkumulátorgyártásnál is azt, hogy micsoda kiváló lehetőség, hiszen ebben majd aztán mennyi magyar hozzáadott érték fog előbb-utóbb bekerülni. Azért azt vegyük észre, hogy egy sokkal komplexebb és több beszállítási lehetőséget adó járműiparban az elmúlt 20 év sikeres járműipari felfutása ellenére egyetlen egy magyar tier 1-es, tehát első fokozatba számító alvállalkozó beszállító nincsen az országban, tehát egyetlen egy magyar tulajdonú cég sem. Ez azért jól mutatja azt, hogy azért nagyon nehéz beszállni a technológia intenzív ágazatokba, mert féltékenyen őrzik a szabványaikat, tudásukat, technológiájukat ezek az országok, akik idehozzák a termékeiket, és ezzel kapcsolatban anekdotikus információink már most is vannak, hogy a kínaiak sem szívesen szeretnék megosztani ezt a technológiát másokkal. Ez nekik most a hozzáadott értékük, a többlet tudásuk, a versenyelőnyük a világon. A gyártásban szívesen helyt adnak nekünk, de hát sajnos ez a legalacsonyabb hozzáadott értékű fázisa ennek a történetnek, úgyhogy mi erre tudunk ebből a szempontból rácsatlakozni.
Köszönjük szépen ezt a kimerítő gazdaságpolitikai elemzést. Madár Istvánnal, a portfólió vezető makroelemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm szépen. Viszontlátásra.
Mielőtt tovább mennék a következő témára, Szabó Dániel, a portfólió makroelemzője elmondja, hogy milyen fontos, piacbefolyásoló hírek várhatók még a héten.
A hét számos gazdasági eseménnyel és adatközléssel szolgál, amelyek jelentős hatással lehetnek a magyar és a globális piacokra egyaránt. Itthon először a keddi MNB kamat döntés miatt izgulhatunk, míg szerdán a keresetek, majd pénteken a népmozgalmi és munkanélküliségi adatokat közli a KSH. Késő este pedig érkezik az S&P Global Ratings új adós besorolása Magyarországról. Nemzetközi statisztikákból sem lesz hiány, kedden BMI dömping érkezik, pontosabb képet kaphatunk Japán, Németország, az EU, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok gazdasági hangulatáról is. A tengeren túlon pedig érkezik az első negyedéves amerikai GDP adat, majd a Federal Reserve által leginkább figyelt PCE inflációs mutató márciusi számait is közzéteszik. Továbbá érkeznek a Fed által figyelt munkanélküliségi kérelem számokról szóló friss áprilisi adatok, mindezek az adatközlések pedig nagy nyomást helyezhetnek a forintra, így biztosan izgalmas hetünk lesz.
A múlt héten jelentős mértékben esett az Nvidia árfolyama. Most, amikor ezt az adást felvesszük, még nem nyitott ki az amerikai piac, tehát az, hogy mi lesz az adás megjelenésének időpontjában, azt még nem tudjuk, de az egészen biztos, hogy most 762 dolláron áll a papír árfolyama, amely ahhoz képest, hogy március végén még 950 dollár körüli szintekről beszéltünk, ez egy komoly csökkenés. Most a fő kérdés, hogy ez egy természetes korrekció, vagy valamilyen fordulat előtt állunk, erről kérdezzük Jónap Richárdot, a Concord részvénypiaci stratégáját, akit üdvözlök is a műsorban, szia!
Szia, én is üdvözlök minden kedves hallgatót is.
Mi okozhatta az Nvidia esését?
Egy tökéletes vihar zajlott le a múlt héten az amerikai részvénypiacon, és azt elsőre nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ennek szinte semmi, de semmi köze nem volt az izraeli-iráni konfliktushoz. Itt jött a technológiai szektorból, kifejezetten a chip szektorból, ha lehet így fogalmazni, egy szofisztikált rossz hír, illetve ennek egy megerősítése, és nagyon-nagyon érdekes, hogy az amerikai részvénypiacnak a technológiai szegmensét, illetve az IT szektort és a chip szektort bedöntő rossz hír az jelen pillanatban Hollandiából érkezett. Gyorsan elmondanám, hogy múlt héten 7,3%-kal esett az S&P 500-nak az IT szektora, ennek 29,7%-os súlya van az indexben, ugye ez volt tavaly a nagy húzóerő, és 9,7%-kal esett a chip szektor. Ilyen eséseket gyakorlatilag elképesztően régen nem láttunk, ebben az IT szektorban a COVID idején volt utoljára ilyen léptékű heti esés, 13 hétnek az emelkedését és az oldalazását adta vissza ez a szektorindex. Ugye az egész folyamat mögött a vezető erő a chip szektor volt, a holland ASML nevű chip equipment maker, ami Európa harmadik és a világ 25. legnagyobb vállalata, múlt hét szerdán reggel tette közzé a gyors jelentését, és a sorok mögött volt egy nagyon komoly rossz hír elrejtve a végtelen növekedésben bízóknak. A tavalyi év végén még 9,2 milliárd euróra rúgó megrendelés állománya, amit még nem szállított le a cég, 3,6 milliárd dollárra csökkent. Az elemzők vártak csökkenést 5 milliárd dollárra, de tulajdonképpen emellé még láttunk egy tajvani és dél-koreai padlóféket az értékesítéseknek a volumenjében, ami azt mutatja meg az elemzők, illetve a piaci szereplők számára, hogy az a végtelenbe torkolló beruházási boom, ami a mesterséges intelligencia történetet kísérte 2023-nak, főleg a második, harmadik, negyedik, negyedévében, amikor az Nvidia meg tudta növelni 6-7 milliárd dollárról 22 milliárd dollárra az egy negyedéves árbevételét, hogy emögött a beruházási boom mögött álló erők, ezek nem a végtelen exponencialitás felé haladnak, hanem minthogyha a chip szektorban egy fékeződés lenne. Tehát mindenki kiköltekezett, tulajdonképpen gyorsasági verseny is volt a nagy technológiai behemótok, Meta Platforms, Microsoft, Amazon és Alphabet között, hogy ki tudja gyorsabban felépíteni a hardveres részét a saját mesterséges intelligencia részlegének, ha lehet így fogalmazni, és most érkezett ez a rossz hír, és ez technikai értelemben már egy nem tökéletes képben lévő piacot kapott el, múlt hét hétfőn elesett 5 hónap és 12 nap után az S&P 500-ban és a Nasdaq 100-ban az 50 napos mozgó átlag, a chip szektor még tartotta magát, és egyfajta dominó effektus indult be múlt szerda, csütörtökön és pénteken, aminek már egyébként voltak korábban is előjelei.
Tehát akkor most kijelenthetjük, hogy nem egy korrekcióról van szó, amely egy természetes piaci mechanizmus, hanem egészen konkrétan meghatározható hírek mozgatták, legalábbis a chip szektort.
A chip szektort konkrét hírek mozgatták, de már március elején, sőt az Intel esetében már január elején elindult egy olyan folyamat, hogy teljesen ketté váltak a mesterséges intelligencia sztoriban résztvevő részvények, ezen belül természetesen a chip szektorban résztvevő részvények is, a bizonyítókra és az ígéretet tevőkre, tehát az ígéretekre és akik bizonyítottak. Ugye, akik bizonyítottak, a legfőbb bizonyító az nyilvánvalóan az Nvidia volt, aki dollár 10 milliárdos nagyságrendű profitot tudott már a 2023-as évben generálni ebből a történetből, és voltak az ígéretek, mint az AMD vagy az Intel, akikről csak úgy sejtette a piac, hogy majd nekik is lesz kompetitív mesterséges intelligencia chipjük, de mind a mai napig nincsen. És az ígéret részvényeknél már nagyon kemény korrekció és visszaesés indult el márciusban. Ez odáig jutott, hogy 54% pluszban volt az idén az AMD, a március 8-i csúcson, és a múlt pénteki záróárral már mínusz 1%-ban van. Tehát félelmetesek a hatások, és tulajdonképpen ez a kettéválás után a dominó elérte már a bizonyítókat is, ahol megjelent egy kétely a befektetőkben, hogy lehet-e $2000 milliárd fölé árazni mondjuk egy Nvidia-t olyan esetben, hogyha az árbevétele nem fog a tavaly ismert ütemnél ugyan kisebb mértékben, de nagyon komoly mértékben növekedni tovább. Tehát, hogyha az Nvidia-tól már nem várunk, vagy kevesebbet várunk, mint mondjuk $100 milliárdos árbevétel, és nem várunk nagy növekedést, akkor azért nagyon gazdagnak tűnik az a $2000 milliárdos piaci kapitalizáció.
Azt nem kérem tőled, hogy mondd el, hogy a következő napokban, vagy akár a piacnyitást követően merre indul akár az S&P 500 index, de hosszabb távon tudsz esetleg valami előrejelzést adni, akár az alapján, hogy korábban a piacok miként reagáltak olyan hírekre, mint amikről az előbb beszéltél?
Nagyon rossz hír volt ez, de azért még ott van a 15 éves bikatrend, a sok éves bikatrend, a tavaly január óta induló bikatrend, a tavaly október 27-től induló bikatrend, tehát soha nem lehet alábecsülni a megelőző időszakoknak az emelkedésének az erejét, de nekem van egy nagyon határozott olyan elképzelésem a piac elkövetkező hónapjairól, hogy, és ez ilyen kockázatok és mellékhatások tekintetében záradékként mindenképpen elmondom, hogy ha nem jön valamilyen áttörést jelentő új mesterséges intelligencia találmány, vagy egy új katalizátor, tehát hogyha nem jön új sztori erre a piacra, akkor ezek a részvények azért nagyon-nagyon magas értékeltségekre és értékekre lettek húzva. Tehát hogyha nem lesz meg az a beruházási boom, amit 23-ban láttunk, vagy 24 elején, ugye most jönnek azért a legfőbb cégeknek a számai ezen a héten, tehát különösen nehéz előrejelezni. Ennek ellenére azt látom, hogy a piac kezd haladni abba az irányba, amire rögtön kitaláltak az amerikai piacon egy ilyen betűszót, ez az ABAI volt, ez az Anything But AI, tehát minthogyha a piaci szereplők elmozognának a mesterséges intelligencia sztori részvényeitől, egyfajta malacperselyként használnák az itt keletkezett $1000 milliárdos nagyságrendű profitokat, és minden más részvényt megvesznek. Mondok is erre egy nagyon érdekes példát. Az S&P 100 index, ez ugye a legnagyobb kapitalizációt képviseli az amerikai piacon, 1,3%-kal esett a pénteki napon, és a 100 index tag részvényből csak 30 esett és 70 emelkedett. Tehát egész múlt hétre például 3,5%-kal esett ez az S&P 100 index, 48 emelkedő és 52 eső részvénnyel. Tehát ez egy szeparált technológiai összecsuklás volt, aminek a generáló hatását ezek a rossz hírek hozták, de a pénz még mindig nem akarja elhagyni a részvénypiacot. Még mindig ezek a tényezők látszanak.
Akkor azt sem tudjuk még, hogy mi lesz a következő sztori, amiben majd áramlik a pénz. Egyenlőre csak annyit tudunk, hogy nem az AI, vagy sejtjük, hogy nem az AI.
Hát most ami látszik, az a utility szektor egyes elemei a pénzügyi szektornak erősek, tehát azért olyan fancy sztorit nem látunk, mint ez a mesterséges intelligencia, és ez szomorú kimondani sokszor, amikor ugye általában elvárható mondás, hogy emelkedni vagy esni fog-e a piac. Szerintem a tuszkolódásnak a hónapjai jönnek, amit nagyon sokszor nem szeretnek a befektetők, de én nagyon javaslom mindenkinek, hogy nézzen meg egy 2004-es S&P 500 index chartot, ott 8-9 hónapon át tartott egy nagyon szűk pár százalékos range-en belüli mozgás. Rotáció ebből abba, de valódi intézményi, vagy valódi olyan flow nélkül, hogy most a részvénypiacra pénz áramlana be, vagy pénz áramlana ki. Tehát nekem a legvalószínűbb szenárium a következő időszakra az ez.
Nagyon szépen köszönjük. Jó nap, Richarddal, a Concord részvénypiaci stratégiájával beszélgettünk. Köszönjük, hogy ismét a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen én is.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik. Braunmüller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.